A témánk az, az egyrészről az őszi borongós időjárás túlélési lehetőségei, az, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, miért leszünk az egyre hosszabb éjszakák után egyre depressziósabbak, és hogy hogyan tehetünk a mindennapi boldogságunkért. Körülbelül így foglalnám össze ezt a következő bő negyed órát, de mielőtt belekezdünk, kérlek áruld el, hogy honnan inspirálódsz, amikor boldogság tréningről beszélünk? Milyen kutatásokat olvasol, ha egyáltalán vannak a boldogságról kutatások?
Számtalan kutatás létezik egyébként. Szerintem számokban ki se lehet fejezni, biztos, hogy több száz van ilyen. Alapvetőleg nemzetközi kutatásokat és publikációkat szoktam olvasni a témában, és már csak azért is belemerültem ebbe a témakörbe, mert amióta ezzel foglalkozom, és amióta ez az én egyik kedvenc témám, azóta elkezdtem nem csak a kutatásokba belemélyülni, hanem a kutatásokat felhasználni különböző saját publikációkhoz, egyébként ahhoz a könyvhöz is, amit éppen írok a boldogságról.
Az micsoda?
Most még talán nincs címe.
Milyen munka címe?
Mert hogy a címe, ha lesz, akkor valószínű boldogságkönyv lesz, és valószínű nem egyedüli lesz, hanem majd egy sorozatnak az egyik része.
Jó, beszéljünk akkor ezekről a kutatásokról, illetve vagy hát kicsit bővebben a kutatásokról, és arról, hogy maga ez a boldogság dolog, ez kicsit lehet, hogy túl van misztifikálva, nem? Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy hajkurászunk valamit, amit igazából nem is ismerünk, hogy micsoda, hogy pontosan mit hajkurászunk, mit keresünk. Minden ember boldog szeretne lenni, mindenki azt szeretné a gyerekének, ha boldog lenne, de igazából ez egy kicsit olyan, tudod, ez a jól szeretni, vagy jól akarni valamit, de nem tudjuk, hogy mi az, amit akarunk. Szóval a boldogságot az hogy lehet így leírni?
Szoktam mondani, és lehet, hogy elcsépelt, hogy annyi válaszom van erre a kérdésre, ahányan vagyunk a Földön, mert hogy 8 milliárdan élünk most már ugye ezen a bolygón is. Hát 8 milliárdunk számára azt gondolom mindenkinek egyéni, hogy mit jelent a boldogság. Én egyébként, amióta elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, azóta annyiszor tették fel nekem ezt a kérdést, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy na vajon nekem mit jelent a boldogság, és elkezdtem egy kicsit jobban elmélyülni a témában. Majd aztán rájöttem, hogy valójában én a boldogságot egy nagyon különleges dolognak érzékelem. Szerintem a boldogság egy döntés. Döntés arról, hogy ki akarok kecmeregni egy éppen attól is a rossz helyzetből, vagy meg akarok oldani valamit, és nem egyszerűen csak egy megoldást keresek, hanem szeretnék egy olyan állapotba kerülni, ami tartós, ami fenntartható, és amiben egyébként önmagam tudok lenni, önazonos azzal, akivel jó, akivel én is szeretek együtt lenni.
Uh-huh. Tehát ez amikor a tükörben nézel reggel, és nem fordulsz ki azonnal, hanem úgy egy jó, tehát ez egy boldog állapot.
Én azt gondolom, igen, és lehet, amit te mondasz, hogy misztifikáljuk, ez tulajdonképpen abból a szempontból egyet tudok érteni, hogy igen, mindaddig misztifikált dolognak tűnik, ameddig nem tisztázzuk önmagunkban, hogy számunkra mit jelent ez, hogy tárgyakban lelem meg a boldogságot. Egyébként az is rendben van. Miért ne lehetne örülni egy autónak, miért ne lehetne örülni egy finom kakaónak, vagy egy kávénak? Abszolút szoktam én is ennek örülni. És aztán lehet, hogy valakit valamilyen hobbi, vagy valami olyan dolog telíti, vagy tölti fel igazából boldogságérzéssel, amivel önmagának tud örömet szerezni. Aztán természetesen vannak olyan emberek, akiket azt tesz boldoggá, hogy másokat boldoggá tesznek, és ezzel egyikkel sincs semmi baj. Nem lehet azt gondolom beletenni egy-egy fiókba, és azt mondani, hogy na a boldogság akkor csak az, hogyha másoknak adsz, vagy hogyha csak magaddal foglalkozol, mindenkinek egyéni, de ez az, amit nagyon nehéz megtalálni. Mm. Ezért lehet az néha, hogy azt érezzük, hogy hajkurásszuk, vagy keresgéljük, vagy
túlmisztifikáljuk.
Így van.
A boldogsághoz elméletileg hozzá tartozik az is, hogy el tudunk engedni dolgokat. Én az adás elején azt is ígértem a kedves hallgatóknak, hogy beszélgetünk az elengedésről is, meg arról, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz egy-egy elengedés után. Ezzel nem tudom, hogy te hogy vagy, és jól látom-e, de ahhoz, hogyha valamit le tudsz zárni, vagy el tudunk varni bizonyos szálakat, szerintem egyébként nagyon sokan ebben ezzel küzdenek, hogy egy csomó elvaratlan szál van az életünkben. Pusztán azért, mert a világ sebessége, meg a saját magunk felé támasztott elvárás, meg a világ elvárásai velünk szemben, szóval ez egy elég komplex dolog, ez mind arra vezet, hogy bizonyos dolgokat úgy hagyunk, nem zárunk el, vagy nem zárunk le. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet az elegendéssel? Azt is meg kell tanulni, nem csak a boldogságot, nem?
Igen. És én nagyon hiszek abban, hogy az elengedés az nem több, mint maga a szó elengedés. Ez az, ami nekünk nagyon nehezen megy. Arról sokat tudunk beszélni, hogy egyébként mit kéne megbocsájtani, vagy mit kéne elfelejteni, vagy mit kéne elengedni, de magát a fizikaiban való megvalósulást azt nagyon nehezen tudjuk megvalósítani.
Mi lehet az oka ennek?
Egyszerűen az, hogy én azt gondolom, hogy minden belőlünk indul ki, hogyha önmagunkkal nem vagyunk tisztában, ha önmagunkat nem szeretjük eléggé, akkor hát sajnos ilyen önbüntető mechanizmusban maradunk, és ez azt jelenti, hogy ha tetszik, ha nem, de ragaszkodunk a rossz emlékeinkhez, ragaszkodunk azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyek már nem igazán adják meg nekünk azt, amire szükségünk van, ragaszkodunk egy rossz álláshoz, csak azért, mert egyébként biztos, ragaszkodunk egy rossz párkapcsolathoz, egy olyan baráti kapcsolódáshoz, amit egyébként már lehet, hogy régességen kinőttünk. Szóval olyan dolgokhoz ragaszkodunk alapvetőleg, amikben nem vagyunk jók, de legalább ismerik őket. Ugyanis a változás, az új dolog, az, amit még nem tudunk, az ismeretlen, az mindig elrettent minket, és attól félünk, hogy na, aztán, amit nem tudunk, hogy na, és akkor mi lesz, nem ismerjük, akkor megijedünk tőle, és akkor inkább maradunk a rosszban, mert azt legalább elismerjük.
Ezért van az, hogy nagyon sok toxikus kapcsolatban benne maradnak emberek, akár bántalmazott nők benne maradnak egy olyan kapcsolatban, amivel külső szemmel egyértelműen azt gondoljuk, hogy hát onnan menekülni kell.
Igen, ezért mondtam azt az elején, hogy a boldogság nem más, mint egy döntés. Az onnan indul a boldogságom építése, vagy keresése, vagy megtalálása, hogy megengedem magamnak, hogy kilépjek abból a rosszból, amiben benne vagyok. És persze most lehet, hogy sokan felszisztennek, és azt mondják, hogy hát persze könnyű mondani, nem véletlenül maradunk benne évekig, sőt van, aki évtizedekig, lehet, hogy olyan életet élek, az életem végéig egy olyan valakivel élek, akivel már összeházasodnom, vagy összeköltöznöm sem lett volna szabad. De egyszerűen azért nem tesszük meg, mert a másik oldalon nem csak a bátorságunk hiányzik a lépés megtételéhez, hanem az a fajta önismeret, az a fajta önszeretet, amihez ez tulajdonképpen erőt ad. Tehát sokszor azt tapasztalom, hogy akik hozzám járnak például coachingba is, nem azzal van a problémájuk, hogy nem tudják, hogy mind kéne változtatni. Még csak az sem probléma, hogy nem találnak hozzá utakat, hiszen rengeteg ötlet van és megoldási lehetőség a tarsolyban mindenkinek. Hanem egyszerűen a bátorság hiányzik, és az, hogy megengedjék önmaguknak, hogy elengedjék végre azt a rosszat, hogy bízzanak abba, hogy valami sokkal-sokkal-sokkal jobb vár majd rájuk.
Innentől az jut eszembe, hogy vannak olyanok, sőt, az én családomban is van olyan, aki nem tudja elhinni azt, hogy neki járhat valami jó, vagy amikor szembesül egy olyan dologgal, amit most elért, például valami, ami örömet okoz neki, vagy nagyon régóta vágyott rá, és ez nem engedi megtörténni, mert pusztán annyira, gondolom azért, hogy annyira hosszú idő eltelt, és annyira elérhetetlenné vált már magában a gondolataiban is az, hogy ez valaha megtörténhet, hogy már el se hiszi, hogy ha valaki így áll hozzá számára elérhetetlennek tűnő dolgokhoz, akkor hogyan lehet ezen javítani? Biztos, hogy vannak ilyenek azok között is, akik ezt az adást hallgatják.
Én is azt gondolom, ide kapcsolódik talán az is, hogy van egyfajta olyan kulturális beállítódásunk, ami miatt mi magyarok
össze
legalábbis elképesztően ragaszkodunk a rossz mintáinkhoz, mert
ne haragudj, de ez nem könnyelmű ezt mondani, hogy mi magyarok, tehát ezt nem lehet egy ilyen globálisan nézni, hogy ez egy embertípus.
Sokan, nyilván azért hoztam a magyar példát, mert hogy Magyarországon ezt lehet tapasztalni, alapvetőleg nyilván nem élek máshol, tehát nem tudom, hogy máshol hogyan van, de nagy valószínűséggel igen, tehát vannak olyan emberek, akik jobban hajlamosak arra, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy ne higgyék el, illetve az, hogy magukat ne érezzék olyan valakinek, aki ezt megérdemli. Ugye az önszeretet az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és sokszor tudod valahogy, mint az iskolában, nem illett legalábbis eldicsekedni az eredményekkel, nem illett nagyon előtérbe kerülni, nem illett elmondani, hogyha valami jó dolog történt velünk, hanem valahogy a közösség épülése, valahogy az egymáshoz tartozás, az sokkal erősebbnek tűnik, hogyha valami negatív dologban tudunk egymáshoz kapcsolódni. És hát ezért hoztam ezt a kulturális dolgot, hiszen csak most gondoljunk egy ilyen nagyon szélsőséges, ezzel nagyon-nagyon ellentétes példára. Ugye az amerikai társadalomban sok rossz mellett nyilván, azért ez megtörténik, hogy a gyerekeket már eleve arra nevelik az iskolában, hogy teregesd meg a vállad, légy büszke, amiben jó vagy. Ne azt nézzük, hogy mi az, ami, tudod, magyar nyelv gyönyörű egyébként, de elképesztően képi, amikor azon, hogy leosztályozlak. Tehát olyan szavakat használunk egyszerűen, ami nem a tehetséget, nem a pozitív dolgokat, hanem a negatív dolgokat. Megnézem, hogy miben nem vagy jó, és azt szerint foglak leértékelni. De az amerikaiaknál, vagy akár mondhatnék, nem tudom, más kultúrát is, talán ez a fontos, amiben jó vagy, és nyilván nem lehetünk mindenben jók, nem is kell mindenben jónak lenni, de az, amiben jó vagy. Ha tudod, és tisztában vagy vele, akkor sokkal könnyebben tudod magadnak megengedni ezt az érzést, hogy beenged, hogy itt van végre, hogy változtathatok, hogy van jogom boldognak lenni, és van jogom a változtatáshoz.
Érdekes, az amerikai példát hoztad, hogy attól, hogy ők sokkal pozitívabban, vagy sok esetben tényleg optimistában állnak hozzá dolgokhoz, meg önmagukhoz is, attól lehet érzékelni, hogy ez egy boldogabb társadalom? Egyáltalán mi kell a boldog társadalomhoz?
Nem gondolom egyébként, hogy ez összességében egy boldog társadalmat hozott létre, vagy hoz létre. Én pusztán csak azért hoztam fel ezt a példát, mert ez volt a legegyszerűbb, mondjuk ilyen ellentétpárként.
Valahol máshol kompenzálnak.
Nagy valószínűséggel így van, sehol nincsenek a dolgok igazán rendben, de az egyszer biztos, hogy ha eltűnődünk azon, hogy szeretnénk boldogabbak lenni, akkor azért van, és ez tényleg globálisan mindenkire igaz, van azért bőven miből válogatni.
Nelly, most, hogy már itt tartunk, és most már globális dolgokról beszélünk, áruld el kérlek, hogy hogyan lehet a mindennapi boldogságot úgy megélni, hogy ömlik ránk ugye a hír. A hír a földrengésről, az egyik háborúról, a másik háborúról, a lokális halálesetekről. Ezeket nem lehet nem beengedni. Ezeket gondolom mindenki átolvassa egyszer a címszalagokat, vagy a címoldalakat. Ha más nem, akkor tényleg csak a címeket. Szóval, hogy amikor ez zajlik körülöttünk, és küzdünk azzal, hogy ezekről ne úgy vegyünk tudomást, hogy ezek beszivárogjanak az életünkbe, akkor hogyan lehet megtennünk magunkért azt, hogy ezt a mindennapi boldogságunkat valahogy megkapjuk?
Kedvenc tippjeim egyébként, és hát nyilván több kutatáson alapszik, de alapvetőleg nyilván szerintem mindenki könnyen megérti, hiszen hogyha tapasztalja az életében, akkor látja, hogy működik. Az egyik, amivel én egyébként ezeket a negatív vagy toxikus híreket kiszoktam zárni, egyrészt nem nézem meg, ez nem azt jelenti,
nem nyilván, megoldás.
Nyilván nem azt jelenti, hogy bedugom a fejemet a földben, hanem inkább azt gondolom a homokban, hanem inkább azt gondolom, hogy helyettesítem valamivel, ami az értékét adja meg az életemnek. Mire gondolok? Színek, illatok, hangok, fedezzük fel a világot, hogy lásd az apró dolgokban a szépet, az, ami egyébként van. Sokszor, tudod, a jövőbe helyezzük a boldogságunkat. Arra gondolunk, hogy majd, ha egyszer gazdag leszek, majd, ha egyszer lefogyok, majd, ha egyszer megtalálom az igazi partnert, és mint hogyha a jelenünkkel nem foglalkoznánk, a sajátunkkal, a kis mikrokörnyezetünkkel, tudod, a családunkkal, a baráti körünkkel, önmagunkkal, pedig alapvetőleg minden ott van az órunk előtt, ami azért van ott az órunk előtt, hogy boldoggá tegyen bennünket, csak nem látjuk. Egyébként van egy külföldi kutatás, egy Chicagói egyetemi kutatás. A kutatók azzal foglalkoztak, hogy vajon mi az az egyszerű oka annak, hogy boldogtalanok vagyunk, mert ők ezt próbálták meg megvizsgálni. És arra jutottak, hogy amiért nem vagyunk boldogok, az egy tényleg nagyon profánul egyszerű dolog. Mert az egész napunk azzal telik, hogy el vagyunk foglalva a gondolatainkban a napi rutinunkkal. És ez mit eredményez? Ez azt eredményez, hogy a napi feladatok súlya alatt reflexként hárítjuk el egyébként azokat a pillanatokat, azokat az apró dolgokat, amik boldoggá tehetnek. Úgyhogy tényleg, mintha akár ellenállnánk ennek az egésznek, ami körülöttünk van, és mintha nem akarnánk észrevenni, hogy egyébként ami körülöttünk van, nyilván tele van rengeteg nagyon rossz dologval, de azért vannak benne nagyon szép dolgok is. Aztán még amire én rájöttem, a gyerekeket, ha megfigyeled, hogy ők amikor játszanak, akkor önfelettek, abban az úgynevezett flow élményben vannak, alkotnak, megalkotják a kis világokat, és közben ugyanúgy mehet tőlük a tévé, ahol ezek a szörnyű hírek vannak, és ők teljesen egy másik világban vannak. Én arra szoktam bíztatni mindenkit, hogy játszunk, találjunk ki például történeteket önmagunk számára, álljunk bele valami alkotó folyamatba, készítsünk valami szépet magunknak, másoknak, olyan dolgot, amiben megleljük a saját örömünket. Az egyik kedvenc játékom egyébként, már nagyon ritkán van az, hogy tömegközlekedek, de akár autóban is játszható, hogy mikor a dugóban ülsz, és átnézel a másik autóban, ott egy történet van. És elkezdesz azon gondolkodni, hogy na vajon ők mivel foglalkoznak, vajon az ő életük, az ő napjaik milyen szép és milyen gyönyörű dolgokkal telnek. Sok is ilyen ehhez hasonlóval szoktam egyébként a mindennapi krízist, vagy azt a rohanó, stresszes állapotot oldani.
Mondtad ezt a coaching folyamatot, és közben így rajta ragadtam egy pillanatra, hogy nagyon sokan ugye a coachingtól várják a megoldást. De azért gondolom, hogy azt te sem mondod el, hogy abban van a megoldás. Kulcsot mutatsz. Hogy lehet ezeket a kulcsokat jól használni? Mert szintén ismerek olyanokat, akik elolvasták már az összes Brian Tracy könyvet, meg a nem tudom milyen ilyen zseb filozófia könyveket. Bocsánat, de hogy mindegyik, minden irányból próbálja megmutatni nekünk, hogy hogyan kell élni. Nem tudom, hogy a te könyved egyébként milyen, hogy te is a boldogságról írsz többnyire. Szóval, hogy hogyan lehet ezeket jól használni, vagy magunkévá tenni, vagy felismerni, ha valami nem a mi világunk.
Nagyon fontos, amit mondtál, mert a coach soha nem segít, a coach csak kísér. Alapvetőleg ez az, amit el szoktunk felejteni, hogy na majd elmegyek egy szakemberhez, és akkor majd ő mindent megold. Hát nem ő fogja megoldani, hanem te fogod megoldani önmagad számára. Ez is, mint ahogy az összes ilyen önsegítő könyv, vagy ahogy nem tudom, hogy ez milyen szót használtál, tehát
zsebpszichológia, de jobb, ez PC-be egy picit, amit te mondtál. Nem, zsebfilozófia, bocs. Igen.
Zsebfilozófia, oké, ezt elvittem magammal, tehát hogyha ilyen könyveket olvasom, én is egyébként olvastam rengeteget. Ezeknek a könyveknek is körülbelül ugyanaz a feladata, és ugyanaz a hatása. Most egyébként, most, hogy itt van az ősz például, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet már a most érkező ilyen depressziós időszakot tényleg pozitívabbá tenni. Persze elképzelhetjük úgy is, hogy beülünk a sarokban egy jó kis könyvvel, például egy ilyen segítőkönyvvel, meg egy teával, de mi lenne, hogyha egyébként konkrét célokat tűznénk ki magunk elé, hiszen bármilyen tudást szerzünk, bármilyen tapasztalatra teszünk szert, bármilyen szakértőhöz megyünk el, bármilyen könyvet olvasunk el, az mind nem lesz értékes számunkra, egyáltalán nem lesz haszna, csak abban az esetben, hogyha azt végre akcióvá tudjuk gyúrni. Ez mit jelent? Nekünk kell megtenni a lépéseket, és akár, mint egy boldogság kúra, kitűzhetünk magunk elé például egy kúra időszakot. Egyébként 21 nap általában az, hogyha valami új dologba fogunk bele, valami újat próbálunk beépíteni, hogy a szokássá váljon, így van. Tehát mi tételezzük fel, hogy a napunkat, azt a stresszt, amivel eleve reggel kelünk, azt le akarjuk cserélni valami jobbra, akkor keressünk valami olyan dolgot, amivel ezt meg tudjuk valósítani, és 21 napon keresztül igenis csináljuk végig. Ha mi nem csináljuk, ha mi nem állunk bele, ha mi nem változtatunk,
más nem fogja helyettünk,
akkor egyszerűen se könyv, se coach, se pszichológus, senki nem fog tudni rajtunk segíteni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy tegyük meg. Akciótáblákat szoktunk csinálni egyébként, vision boardokat szoktunk, tehát vizuális táblákat szoktunk készíteni, amiket utána, ugye ezek a vágyaink, az álmaink, amit szeretnénk elérni, na ezeket utána akciótáblákkal gyúrjuk össze, ami azt jelenti, hogy konkrétan leírjuk, és oda tesszük, az első napon mit teszek, az első héten mit teszek, az első két hétben mit teszek, az első hónapban, és a többi, és a többi. Mert erre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy legyen konkrét célunk, legyen értelme annak a változásnak, ami elé akarunk állni, és annak legyenek konkrét elvárásai, konkrét lépései is.
Legyen ez a zárszó, mit szólsz? Ez egy jó, pozitív zárszó. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.